Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétharmados többségű tiszapárti győzelmet hozott az országgyűlési választás Magyarországon. Rekord részvétellel 79,27%-os volt az arány. Ez azt jelenti, hogy több mint 5,5 millió ember ment el szavazni. A közel végleges országos feldolgozottság alapján a Tisza 137, a Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk Mozgalom 7 mandátumot szerzett. Más párt nem jutott a parlamentbe. Listán közel 54%-ot kapott a Tisza párt, közel 38-at a Fidesz-KDNP, ez mandátumok számában 44-42, egyéni körzetet 94-et nyert a Tisza, 12-t a Fidesz, a Mi Hazánk csak listáról szerzett parlamenti helyet. Vételkörzetünkben néhány körzetet nyert a Fidesz, de az egri, miskolci, nyíregyházi és debreceni központú egyéni mandátumokat kivétel nélkül tízás politikusok szerezték meg. Magyar Péter megköszönte a több mint 3 millió 300 ezer szavazatot azoknak, akik a Tisza pártot támogatták, illetve a rendszerváltást, ahogy fogalmazott. Ma Magyarország történelmet írt, jelentette ki, a szeretet legyőzte a hatalmi gőgöt, tette hozzá. Azért győztünk, mert a magyar emberek nem azt kérdezték, mit tehet értük a hazájuk, hanem hogy ők mit tehetnek a hazáért, és a választ is megtalálták, és meg is cselekedték, mondta beszédében. A történelmi kegyelmi pillanatai, mint 1848. március 15-e, vagy 1956. október 23-a mellé sorolta ezt a napot is. Legyen a magyar szabadság aranybetűs dátuma április 12-e, mondta, az igazság győzelme a hazugság felett, tette hozzá. Arról is beszélt, mindenkinek jár a megfelelő egészségügy, a jó oktatás, a tiszteletteljes időskor, egy olyan országban, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, ha mást gondol, másban hisz, vagy mást máshogyan szeret, mint a többség, sorolta. A külföldről költözöttektől azt kérte, hogy jöjjenek haza. Súlyog Tamás köztársasági elnököt felszólított, hogy haladéktalanul kérje fel őt kormányalakításra, azután mondjon le. Távozzon a kúri elnöke, a legfőbb ügyész, a gazdasági versenyhivatal elnöke, a médiahatóság vezetője is többek között, sorolta őket. Helyreállítják a fékek és egyensúlyok rendszerét, csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, jelentette be. Újjáépítik a visegrádi négyek kapcsolatát, első útja Varsóba vezet, mondta el, a második majd Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozzák a magyarokat megillető uniós pénzeket, fogalmazott. Magyarország Európát választotta, írta bejegyzésében az ex-közösségi portálon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, Európa mindig Magyarországot választotta. Úgy fogalmazott, egy ország visszatér az európai útjára, az unió erősebbé válik. Magyar Péter a Facebook oldalán este 9 óra után közölte, hogy Orbán Viktor Fidesz elnök gratulált neki a győzelemhez. Aztán tudatta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO főtitkár is gratulált neki, később aztán még többen is. Orbán Viktor este 9:30 előtt kezdte sajtótájékoztatóját, vastaps fogadta, amikor színpadra állt. A választási eredmény még nem teljes, de érthető és világos, számunkra fájdalmas, fogalmazott a miniszterelnök. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam, tette hozzá, a kampányolóknak megköszönte a munkát. 2,5 millió szavazó bízott bennünk most is, emelte ki, üzente a határon túliaknak, hogy rájuk a jövőben is számíthatnak. Mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni, jelentette ki. A jövő feladata, hogy a közösségeinket megerősítsük, tette hozzá, azzal együtt, hogy megígérte, szavazóikat soha nem hagyják cserben. Mindenki tudhatja, mi soha nem adjuk fel, mondta Orbán Viktor, aki eddigi legrövidebb beszédét mondta el. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke este 10:30-kor kezdte sajtótájékoztatóját. Torockai László úgy értékelt, ők az egyetlenek az eddigi parlamenti pártok közül, amely megőrizte a támogatottságát, a többiek megsemmisültek, összeomlottak, ők az egyetlenek, amelyet nem söpört el a Tisza párt. Szerinte hamarosan a Mi Hazánk lesz a Tisza váltó pártja. Torockai László nem gratulált Magyar Péternek, csak a Facebook mögött álló globális cégeknek. Dobrev Klára a parlamentből kiesett DK elnöke közölte, ő és pártja teljes elnöksége lemond. Hatházi Ákos független jelölt sem jutott be az országgyűlésbe, visszavonul a politikától. Végül az időjárásról. Fátyol felhők, vastagabb felhőzet is szűri majd a napsütést, napközben csapadék nem hullik, a szél sok felé még élénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben 17-18 fok körül alakul, ismét lesznek tehát területek, ahol bizony fagyni fog a hajnali órák idején. Híreinket hallották.
Szerelem, se veled, se velem, nem történt még ilyen sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkem betekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feledem, szerelem, elfújtad a magányt életem. Az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt ül velem szemben a Ben Autista Gyermekekért Egyesületnek az egyik alapító tagja, Kisné Bartos Erika, aki személyesen érintett a témában, hiszen már nagyfia az, aki ezzel a betegséggel él együtt, és nyilván a családot ez is átformálta, a helyzetet. Erről fogunk ma beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Erika, hogyan jöttek rá, mikor jött a diagnózis maga, hogy valami valahogy más?
Nándi most már egy 23 éves fiatalember, tehát időben vissza kell repülnünk, körülbelül 20 évet. 3 éves korában kapta meg az autizmus diagnózis, de körülbelül másfél éves korában én már éreztem, és körülbelül egészen konkrétan néven is tudtam nevezni azt, hogy mivel állunk szemben, de ugye erről még nem volt papírunk is, azért közel másfél éves vizsgálati időszak következett, amikor is a papírost kiállították, hogy miben tapasztaltam, hogy ő már más.
Másfél évesen akkor.
Másfél évesen, igen. Természetesen láttam azért korosztálybéli gyerekeket, és hogy ők hogy fejlődnek, és ugye ez még természetesen nem adott semmilyen pánikra okot, hogy az én kisfiam még nem úgy kommunikál, nem olyan játékokkal játszik, de egy idő után azért már szembeötlő volt, hogy mennyire, sokan mondták, hogy annyira kis okos, meg milyen kis tudós alkat, olyan jól el van az ő saját kis világában, kopogtat az ujjacskájával, kitüntetett figyelmet szentelt autóknak, kerékpörgetés, és azt hiszem, hogy talán az egyik pillanat, amikor így nagyon belém hasított, hogy Nándi másképp fejlődik, tehát ezt nem lehet csak a picit később van, később fejlődik, és majd behozza momentumnak ítélni. Az volt, amikor a védőnőknél volt egy kis csoport, ahol korosztályával lehetett játszani, ott voltak az anyukák, és én akkor döbbentem meg, hogy mennyire másképp játszik, mennyire nem kommunikál senkivel, a gyerekeknek a társaságát nem keresi, és tulajdonképpen hát velem sem olyan volt a kapcsolat. A többi gyerek állandóan az anyukát követte a szemével, Nándikám ő teljesen jól megvolt a saját kis világában, és akkor ezután fordultam a házi orvosunkhoz, és onnantól indult el ez a folyamat, hogy keressük meg az okot, hogy itt mi is történik.
A védőnői jelzés az megérkezett, hogy esetleg érdemes lehet figyelni? Tehát, hogy a védőnő szerepe ebben ott volt?
Én erre így nem emlékszem. Ebben az időszakban én már megfogalmaztam a kételjeimet, az aggodalmaimat, és akkor így indult el ez a vizsgálati sorozat. Illetve még én arra is emlékszem, hogy mivel tanári képesítésem is van, én Debrecenben az egyetemen, annak idején pszichológiai képzésben is részesültem, és egy pszichológia órán láttunk egy videót egy kisfiúról, aki autista volt, és hogy mit művelt, és hogyan viselkedett egy boltban. És nekem annyira beugrott másfél éves korában Nándinak ez a kisfilm, így hirtelen eszembe jutott, hogy te jó ég, mint hogyha őt látnám bizonyos helyzetekben. És akkor így elindultunk. Nyilván a védőnőknek is szóltam, és valóban a házi orvossal történő konzultálás után indultunk el, és kerestünk segítséget. Így jutottunk el mi Debrecenben egy nagyon-nagyon kiváló autizmus specifikus szakemberhez, dr. Olá Rúzához, aki már szárnyai alá vett bennünket, és közel másfél év alatt meg is kaptuk a diagnózist.
Egyrészt miért van szükség magára a diagnózisra, másrészt milyen folyamat indul el ezzel?
Megoszlanak a vélemények. Én mindig is úgy gondoltam, hogy meg kell találnunk az okát annak. Tudjam azt, hogy mivel állunk szemben, és mivel éreztem, hogy az én kisfiam valamilyen szempontból más, tehát szeretném pontosan látni, hogy hol és milyen módon tudunk neki segíteni. Nyilván azzal tisztában voltam, hogyha megkapjuk a diagnózist, akkor azzal nem fog az együtt járni, hogy kapunk egy receptet és gyógyszereket, és akkor ő meggyógyul. De mindenképp úgy gondoltam, hogy ez a diagnózis segít, nem feltétlenül csak a papír, de megnyit olyan csatornákat, olyan szakemberekhez, fejlesztési lehetőségekhez fogok eljutni, amivel neki és az egész családomnak tudok segíteni.
És akkor, ha már itt tartunk, akkor milyen fejlesztés kezdődött el? Mert azért most visszaugrottunk az időben 20 évet, igen, azóta igen. Nagyon sok minden változott.
Ugye ez egy nagyon-nagyon mellbevágó élmény volt azért, amellett, hogy én sejtettem, hogy mi a probléma. De amikor az ember valóban ezzel szembesül, és feketén-fehéren ott van a papíron, és mellette a doktornő elmondta, hogy esetlegesen milyen kilátások vannak, azért akkor az nagyon-nagyon elkeserítő volt, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen helyzetben, tehát nem szabad teljesen magam alá kerülni, hanem meg kell találnunk azokat a megfelelő módszereket, amely el tudunk segíteni, és a lehető legjobbat ki tudjuk ebből a helyzetből hozni. Úgyhogy ami nálunk a legeslegfontosabb volt, mindenképp szerettük volna, hogy a kommunikáció valamilyen formája beinduljon. Úgyhogy mi egy nagyon-nagyon erős és nagyon intenzív logopédiai terápiát indítottunk el a kisfiamnál.
Mert hogy Mandy akkor nem beszélt?
Nem beszélt még Mandy. Már jelek voltak, hogy esetlegesen állathangokat talán utánoz, de ugye már 3 éves is elmúlt, és még mindig semmi. Úgyhogy nagy mozgásra, illetve logopédiai fejlesztéssel itt Fábián Zsuzsának is nagyon-nagyon hálásak vagyunk, aki megtalálta az utat a kisfiamhoz, meg hát sok hasonló gyerkőchöz, és egyrészt ő nagyon-nagyon segített. Emellett mi eljutottunk Gyöngyösön is a Ferencesekhez, ott az autista központban, ott is foglalkoztak Nádival külön. Ott a PEX képcserés kommunikációt is megtanították. Tehát igazán, hogy mi volt, ami beindított, én úgy gondolom, hogy talán a nagyon intenzív mozgásterápiák és logopédia. Tehát ez volt az első, és utána mi mindenféle rendelkezésre álló módszert kerestünk, legyenek azok alternatív módszerek, neurofeedback, illetve ami talán óriási segítség volt, ugye alapozó terápia Stánszki Csilláék részéről az iskolában, amikor már bekerült Nádi, ez is nagyon-nagyon sokat jelentett. Elképesztő fejlődés volt, amikor a kisfiam az óvodába bekerült, majd erről is esetleg mesélek, hogy mi nagyon szerencsések voltunk, mert a diagnózis mellett és ellenére viszonylag simán és könnyen egy elfogadó közegbe került, és ott 4 évet eltöltött, tehát ott olyan fejlesztő foglalkozásokon vett részt, ami nagyon-nagyon sokat segített, és talán az IREA pontot azt tette föl, amikor Nándi megtanult úszni, szintén egy terápia keretében, és ráadásul kiderült, hogy nem is akárhogyan érzi magát a vízben, és nem is akármire képes ott, és gyakorlatilag a rendszeres mozgás az úta is, az élete része, és én úgy gondolom, hogy ezek így mind együtt járultak ahhoz hozzá, hogy ott tart, ahol most tart.
Azt említette, hogy nem beszélt, és a kommunikációnak nagyon-nagyon szűk formái voltak meg, de hogy miben nyilvánult meg azon túl, hogy voltak ezek a kényszeres viselkedések?
Igen, tehát ezek az úgynevezett bizarériák, amelyek minden autizmussal élő gyermekre, felnőttre jellemzőek, Nádinál is voltak, tehát egyébként is jellemző az autizmus, hogy 3 területen bármennyire is legyen, mondjuk, ugye ez egy borzasztóan nagy spektrum, tehát az éppen kicsit szórakozott professzornak tűnő, kicsit különc figurától a nagyon-nagyon mélyen érintett társult, egyéb problémákkal is érintett, nem kommunikáló autistáig, tehát óriási a spektrum, de mindenkire érvényes az, hogy rendkívül rugalmatlan a gondolkodásuk, és emiatt a viselkedésük, tehát vannak bizarériák, amelyekkel, vagy olyan biztos pontokat keresnek, legyen az egy mozdulat, legyen az egy furcsa hobbi, vagy egy furcsa érdeklődési kör, amihez mindig egy biztonsági pontként vissza tudnak jutni. Úgyhogy természetesen ezek a kisfiam életében is különböző szakaszokban ezek előjöttek. Volt egy időszak, amikor állandóan barlangokat rajzolt, vagy madártávlatból körforgalmakat, voltak mosógép korszakok, kéményrajzolós, tehát mindenféle dolog. És ezek úgy váltogatták egymást. Akkor a kommunikációt tekintve pedig eléggé repetitív, ahogy beszélnek, illetve nagyon sokan, akik jó képességűek, magasan funkcionálisak is, vagy magasan funkcionáló autisták, azért alapvetően, tehát nem annyira rugalmas a kommunikációjuk, mindig visszatérnek ahhoz a témához, ami leginkább őket érdekli. Ugye nagyon sokan közülük nem is beszélnek, tehát mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy Nándi úgy érezte, hogy ő szeretne kommunikálni velünk. Tehát, hogy eljutott oda, hogy ő úgy döntött, mert én erre meg vagyok győződve, hogy egyszerűen úgy döntött, hogy érdemes megszólalni, és velünk ilyen formában is verbálisan kommunikálni. Gyönyörűen beszél egyébként. Nagyon-nagyon jó hatással volt rá az, hogy szakemberek foglalkoztak vele itt Egerben, általános iskolában, egy logopédiai osztályba járt. Úgyhogy ő gyönyörűen, mint egy bemondó majdnem, hogy úgy beszél, de azért a kommunikáció miensége és tartalma azért nem olyan, mint ahogy itt mi most egymással beszélgetünk. A harmadik dolog pedig ugye a szociális interakcióknak és a társasági viselkedés formáknak a szűkössége és mássága, tehát ők azért, és ez Nándira is jellemző, hogy nagyon-nagyon tiszta, nagyon kis őszinte lelkek, tehát ők nem értik sokszor a viccet, nem értik a mögöttes tartalmat, nagyon egyenes, nagyon őszinte emberek, emiatt gabajodhatnak furcsa helyzetekbe, és nem igazán értik például a testbeszédet, tehát ő nekik ez nagyon sok mindent nem mond, az érzelmek kifejezése arcról nem igazán tudnak olvasni, és nem is feltétlenül megfelelő módon tudják ők kommunikálni az érzéseiket. Például sokszor, amikor nehézség volt, vagy valami szomorúságra okot adó dolog, akkor ő elkezdett nevetni, ami ugye rém furcsa volt egy-egy szituációban. Tehát most így hirtelen a mi életünkből ezeket a momentumokat szeretném kiemelni.
Említette, hogy egy nagyon támogató közeg volt az óvodában. Azért ez jellemző egyébként a fogyatékkal, bármilyen fogyatékkal élő emberre, embertársainkra, hogy azért úgy rájuk furcsán néznek, másképp fordulnak oda, vagy inkább elfordulnak. Na most önök ebből mit tapasztaltak?
Hogyne, én arra is emlékszem, hogy amikor arról volt szó, hogy óvodát kell keresnünk a kisfiamnak, nagyon sokan, akikkel addigra már kapcsolatba kerültem, azt javasolták, hogy akkor már a kezemben volt a diagnózis, hogy ezt a diagnózist valahová a fiúk aljára, és azt nem mondjam el. Nem mondjam el a felvételinél, mert nem biztos, hogy akkor olyan fogadtatásban. Most így még mindent arra lehet kenni, hogy egy kicsit
le van maradva,
majd behozza. De én, amikor oda bementem Timkó Katalinhoz, örökké hálásak leszünk Katalinének, az akkor igazgatóhoz, én amikor a szemébe néztem, annyira úgy gondoltam, hogy kiterítem alapjainkat, nincs veszíteni valunk, és én elmondtam őszintén, hogy milyen helyzetben vagyunk, és ő azonnal partner volt. Nyilván voltak nehézségek, gyerekek is időnként, természetesen hát ez tudva levő, hogy még normál fejlődésű gyerekek között is vannak azért konfliktusok, ő azért mindig természetesen azért ilyen szempontból is nehezebb helyzetben volt, és ez végig is kísérje az életét, tehát ez még most így, hogy meg lett erős ereje teljében lévő fiatalember, de még nyilván így is előfordul, hogy néhányan bántják verbálisan, de alapvetően ő ott olyan biztonságos közegben volt, és annyira elfogadó volt a közeg, hogy, és talán ebben az is segített, hogy itt vegyes korcsoportokból állt az ő csoportja, tehát ott voltak olyan kislányok, akik már nagyon anyáskodóak voltak, a picikékhez képest ő azért már ügyesebb volt, tehát úgy nem lógott ki annyira a sorból is, és ő elképesztően szépen fejlődött ebben az időszakban, igazán itt indult be a beszédfejlődése is.
Akkor egyébként ezt még érzik a mai napig, hogy a társadalom picit még mindig eltávolodik.
Hogyne. Tehát rengeteget változott azért nyilván sokkal többen vannak, tehát sokkal többekről tudjuk, hogy autizmussal élnek autisták, és gyakorlatilag bárhol járunk azért, meg ha visszagondolunk csak az iskolai élményeinkre, egészen biztosan eszünkbe jut valaki, hogy hú, abban a másik osztályban, vagy akár a miénkben is ült vagy két olyan gyermek, aki olyan furcsa volt, olyan kis fúri, és...
De úgy nem tudtuk megmondani.
De úgy nem tudtuk, hogy mi. És így összerakjuk a képet, amikor már halljuk, hogy hú, az ismerősünknél is, meg ott most ezen gondolkodnak, hogy talán benne van. Hát valóban nyilván egyre többen hallanak erről a problémáról, vagy erről az állapotról, de természetesen azért még mindig nem tudnak ők úgy beilleszkedni, és nem úgy tud a társadalom rájuk tekinteni sok esetben, mint ahogy talán lehetne, és amennyire megérdemelnék. Mert elképesztő világ, elképesztő érték, amit ők képviselnek, és talán majd erről is beszélgethetünk, de nagyon sokat veszíten a sok színűségéből a világ minden szempontból, hogyha ők nem élnének itt velünk, vagy nem éltek volna velünk.
Akkor most már csak tudjuk, hogy nevén tudjuk nevezni magát a betegséget, és egyre több van ebből, vagy ez tényleg csak annyi, hogy egyre több fényvetőre?
Talán ez az utóbbi igaz, ez egy örök kérdés, erre én sem tudom a választ, de talán még a kutatók sem. Most a jelenlegi információim alapján azt tudjuk, hogy azért közel minden 60. gyermek valamilyen szinten érintett, tehát ez egy óriási, ahogy említettem, spektrum, és valamelyik ágán, vagy valamelyik kis szirmán ennek ott van a gyermek. Na most mindenképp az utóbbi 20 év alatt azért a diagnózisoknak a miensége és maga a diagnózis készítés finomodott, és sokkal többen megkapják a diagnózist, mint korábban, tehát a számok ennek is tulajdoníthatók, vagy ez az emelkedés, illetve tényleg azt is több kutató elmondja, hogy valószínűleg azért a környezeti tényezők azért azok itt vannak, tehát mindenképp hozzájárul ehhez az esetszám növekedéshez, de alapvetően továbbra is én úgy tudom, hogy az alapvetés és az elfogadott konszenzus, hogy ez még mindig egy genetikai eredetű érdekes konstelláció is. És igazán ez már a magzati időszakban eldől, hogy valaki autizmussal fog élni.
Mennyit változott tehát akkor a maga a fejlesztés folyamata az elmúlt 20 évben, hiszen ön tapasztalt egyet akkoriban, és akkor most láthatta, hogy talán esetleg másképp újabb formákkal fordulnak a gyerekekhez?
Mindenképp több lehetőség van, tehát itt a terápiáknak azért egy elég széles tárháza nyitva áll, de azt is látnunk kell, hogy nagyon sokszor ezeket a terápiákat akár a szülők nem is tudják megengedni maguknak, vagy éppenséggel messzire el kell utazni, hogy azt a szakembert megtalálják. Viszont ami óriási előrehaladás, hogy most már itt Szüke Pátriárkánkban, itt Tegelben is van egy olyan szülői csoport és közösség, illetve a szakemberek is ebben abszolút támogatnak bennünket, hogyha valaki megkapja a diagnózist, akkor nem úgy áll ott az úton, ott az út kezdetén, mint akár mi is, hogy úristen, most hová, kihez, hova forduljunk, és akkor hosszú-hosszú keresgélés után jutottunk el a megfelelő szakemberekhez és terápiákhoz, tehát azért ezek most már itt szinte csomagban ott vannak, és országos szinten, és itt a helyi közösségekben is vannak lehetőségek, és amit még nagyon szeretnék kiemelni, hogy az oktatás terén, tehát az, hogy most már reggelben nem csak óvodában, hanem a Szalaparti intézményben 1-től 8. osztályig tudnak tanulni az autizmussal élő gyermekek külön, és ezen a területen szakértelemmel bíró szakemberek segítségével ez óriási dolog. De hát még nagyon-nagyon sok lehetőség nincs kiaknázva, és főleg azt érezzük, hogy a középiskola, illetve az azt követő időszak az még mindig megoldatlan.
Mai műsorunkban az autizmusról beszélgettünk Kisné Bartos Erikával, a BEN Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. Adásunk a 2026. február 10-i műsorunk ismétlése volt. A műsor folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az adás szerkesztő riportere Berec Renáta, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zámné Zsóka nyugdíjassal, az életmódjáról, a sportról, valamint a Dobó Katica nyugdíjas szervezetben végzett tevékenységéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Azt gondolom, hogy egy nőt, legyen az fiatal vagy idősebb, szerintem egyaránt kiegyensúlyozottabbá tesz az, hogyha sportol, és hogyha jól érzi magát a bőrében. A mai vendégem pont ilyen, és nagyon jó példája ennek, hogy akár 70 év felett is lehetünk nagyon fittek és sportosak. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a beszélgetést.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Köszönöm szépen.
Te mindig is ilyen tudatos voltál a sport terén, vagy mikor kezdődött ez a te életedben?
Igazából fiatal koromban nem volt rá szükség, nem is nagyon volt akkor még divat. 50 éves koromban viszont, amikor bekerültem a változókorba, bizony a változókornak nem véletlen ez a neve, én is elkezdtem változni. És amikor már megjegyezték, hogy Zsóka, most már te is hízol, na ez úgy rosszul esett. Annyira nem híztam még, tehát gyorsan helyre tudtam korrigálni a dolgokat, de ez úgy rosszul esett, amikor más is észrevette. Eleinte mindig azt hittem, hogy elszámozták a ruhát, a fenében már megint kisebbre vették ezt a ruhát, és utána jöttem rá, hogy nem, a ruhaméret ugyanaz, csak nekem jobban oda kell magamra figyelni, és ekkor döntöttem el, hogy ezt csak is sporttal lehet helyrehozni. Nem volt sok, egy 3 kiló körülbelül, de az nekem pont elég volt, hogy nem tetszettem már így külsőleg magamnak.
Igazából akkor ez egy saját indítatás volt, vagy a környezet hatása váltotta ezt ki ennyire belőled?
A környezet hatása is, de minden fejbe dől el. Igazából ahogy ez nekem akkor rosszul esett, ez a megjegyzés, én akkor elhatároztam, hogy hiszen ez egy figyelmeztetés, ezt komolyan kell venni. És én ezt meg is fogadtam, hajnal 4 órakor felkeltem, még akkor ugye aktívan dolgoztam, és kijártam a pályára futni, lakótelepen lakom, kimentem a pályára futni. Reggel felkeltem 4 órakor, megittam egy kávét, 15 óra, és én 1 óra hosszát futottam, de már 7:45-kor az íróasztalnál fitten ott ültem, rendbe rakva magamat, és az 1 óra hosszafutásom megvolt, ugyanis akkor még nem nagyon mertem elmenni az edzőterembe. Bennem volt ez a félsz, mint a legtöbb nőbe, hogy azt hiszik, hogy ott kinevetik őket, hogy oda nem lehet bemenni, akárkinek pedig be lehet.
Mit szólnak majd mások?
Igen.
Ő lehet, hogy edzettebb, ő lehet, hogy régen volt, hogy csinálja, igen. Fiatalabb.
Igen, igen. Az edzőterembe nagyon intelligens emberek járnak. A sportoló emberek mind szerintem sokkal jobban vigyáznak egymásra, mert tudják, hogy milyen nagy munka van mögötte. És soha nem késő elkezdeni. Az én koromban is el lehet kezdeni a mozgást, de természetesen ilyenkor már segítséggel. Ilyenkor már kell egy edző, aki megmondja, hogy mit, hogy helyesen. Fiatalon még lemennek a kilók semmi perc alatt. Időskorban már makacs csak a zsírpárnák, és akkor már sokkal nehezebb, de nem lehetetlen. Én mindig azt mondom, hogy még ülve széken is lehet sportolni, ha valakinek fáj a dereka, vagy a lába, vagy akármi, rengeteg olyan eszköz áll már a rendelkezésünkre, amivel igazából tudunk meríteni.
Na most te személyedzővel kezdtél el edzeni, volt melletted valaha egyébként személyedző, vagy teljesen magadtól állítottad föl ezt az edzést tervet?
Ez úgy történt, hogy egy idő után a futás persze jó volt, de télen nem lehetett futni, esőben nem lehetett futni, és akkor már nekem nagyon hiányzott a testmozgás, és akkor volt egy kolléganő, aki mondta, hogy ő majd edzőterembe fog menni, és de jó neki, utána mondom, figyelj, nem mehetnék veled? Szaván fogtam, ugyanis nem akart ő menni, csak engem akart veled cukkolni biztos, és akkor megbeszéltük, hogy délután találkozunk, és elmegyünk edzőterembe. Valahogy én is így bátrabbnak éreztem magam, mert egyébként azt gondolják rólam, hogy milyen vagány nő. Bátor vagyok, de van bennem is félsz, mint minden emberbe. És akkor elmentünk, ő utána 2 hét után abba hagyta a sportot, én pedig ott ragadtam. És ott szerencsére volt csoportos edzés, és én is a csoportos edzésen részt vettem, és akkor az edzővel megtanultuk, hogy mit, hogyan kell helyesen, de ugye itt edzőterem bezárása után mindig máshová vetődtem, és aztán kénytelen voltam egyedül edzeni, de most már nem probléma, hogy egyedül edzek, mert tudom, hogy mit, hogy kell helyesen.
Mikor kezded az edzést? Mennyire rendszeres a hetedben, és hogyan néz ki ez?
Nagyon szívesen elmondom, de nem szeretném kiverni a biztosítékot, mert tudom, hogy az átlag nőknek nem ez a napja. Hozzá kell tennem, hogy nekem egy nagyon csodálatos férjem van, aki nekem mindenben szinte partner. Reggel felébredek 5 órakor, kilök szó szerint az ágy, akkor már én frissen felébredek. Először mindig a kávémat iszom meg, és körülbelül 8 órára elmegyek edzeni. És ott vagyok 2 óra hosszáig. Hazajövök, már a reggelim el van készítve. Férjemmel megbeszéljük, hogy hogy legyen a nap többi része. Körülbelül 4-5 óra körül szoktunk vacsorázni, és utána mi már nem szoktunk enni semmit.
Mert hogy egyébként a testmozgás mellett azért nagyon fontos az étkezés.
Igen.
Erre is ki akartam térni, hogy te hogyan figyelsz az étkezésben, vagy a főzésben, hogyan figyelsz erre, hogy minél egészségesebbeket egyél.
Nagyon, nagyon változatosan, tehát szeretjük a főzeléket, nyilván tésztát, én minimálisat teszek. A férjem ő ehet, szerencsés alkat, vékony szálkás, ő büntelenül lehetett világ életébe, nekem a szénhidrát az ellenségem, és én ezt tudom magamról. Én szinte kenyeret nem is nagyon eszek. Úgy meg tudom enni a főzeléket is, a húst is, hogy nincs hozzá kenyér. Töltött káposztát is meg tudom úgy enni, hogy nincs hozzá kenyér.
Ebben volt egyébként segítséged? Volt olyan szakember, dietetikus, aki segített ebben beállítani, vagy magától rájöttél, hogy a testmozgás mellé mi az, ami neked legjobb étkezés szempontjából?
Magamtól jöttem rá, hogy a szénhidrát, a kenyérféle nekem nagy ellenség, viszont az interneten minden fönt van. Onnan annyi mindent le lehet puskázni, hogy tényleg ma már mindenkinek van okostelefonja, és tudják is az idős korosztály is használni, nem nehéz őket használni, és ott mindent meg lehet találni.
Én azt gondolom, az edzőtermi sport, az kicsit magányos sport, azt szokták mondani, mint a futás. Te most kapsz-e társakat emellé? Van-e olyan barátnőd, olyan a környezetedben, aki veled együtt jár edzeni, vagy továbbra is saját magad beosztod a kis idődet, és akkor egyedül jársz az edzéseidre?
Nagyon jó a kérdés, ugyanis én egyedül edzek, mindig is egyedül mentem. Én azt figyeltem meg, ha valaki barátnővel jön, egymást lebeszélik. Nagyon kevés olyan van, ahol az egyik elmegy, a másik ott marad, akkor mind a kettő elmegy. Most is egyedül edzek, nincs is rá szükségem, hogy én ott bárkivel, meg mindenki teszi a dolgát. Tehát nagyon intelligens társaság, segítenek, ha valami új gép van, és mondjuk én még azt nem láttam, akkor bármely fiút meg tudom kérdezni, vagy lányt, vagy edzőt is, hogy mutasd már meg, nagyon segítőkészek. És én azt tudom javasolni, hogy nem szabad félni az edzőteremtől. Ez az egészségünket szolgálja. Mert ezt a pénzt, amibe kerül, nyugdíjasoknak van is természetesen olyan hely, ahol van kedvezmény, ezt a pénzt rosszabb helyre is elköltik. Sokkal rosszabb helyre. És amikor felébredek úgy, hogy nem fáj semmim, az egy csodálatos érzés. És én nagyon sajnálom azokat, akiknek térdük, válluk, könyökük, bármi, derekuk, bármiuk fáj, mert velük tudok érezni, hogy milyen lenne, ha nekem is fájna, de ezt meg kell alapozni.
Te akkor nem jársz gyakran orvosokhoz, gondolom, és hál' Istennek így elkerülöd az egészségügyi központokat, mert hát annyira tudatosan figyelsz magadra,
így igaz,
ha jól
bár most történt meg velem éppen a múlt hónapban, ez roppant érdekes volt, valami rossz mozdulat miatt becsípődött a derekam, és én csak makacs voltam, továbbra is mentem edzeni, úgy becsípődött derékkal, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hoppá, nem tudok felállni. Lumbágó jött a derekamba, kaptam én is rá gyógyszert, na most megmondták, hogy tudom, hogy szeret edzeni, de most szigorúan tartsa be a pihenést, és szót kellett fogadnom, tehát most ki kellett hagynom, fel kellett visszaerősödni, amit természetesen elfogadtam, megértettem, és én akkor értettem meg azt, hogy milyen érzés, amikor valakinek fáj. Most nekem is fájt, de elég erős a szervezetem, hamar visszaálltam a helyemre, úgyhogy most már minden stabil, minden jó, de egyébként nem vagyok orvoshoz járós, tehát tényleg, hál' Istennek, jól érzem magam.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zámné Zsóka nyugdíjassal, az életmódjáról, a sportról, valamint a Dobókatica nyugdíjas szervezetben végzett tevékenységéről beszélgetünk.
Egyébként ez a határozottság, meg ez a céltudatosság, amit a sportban követsz, az az élet más területeire is jellemző nálad?
Igen, mert én úgy gondolom, hogy nem csak a testünket kell karbantartani, hanem az agyunkat is. Tehát szellemileg is frissek kell, hogy maradjunk, és ezt el tudjuk érni, úgy, ha megtaláljuk az életünkbe azt, amivel szívesen foglalkozunk.
Most neked én, több ilyen dolog is van.
Igen, igen. Hál' Istennek van egy nyugdíjas szervezet, ahol az elnökségbe részt vállalok. Ott én vagyok a bálfelelős. El lehet képzelni, amikor bált szervezem, 110, 120, 130 embert összetoborozni, tehát őket mind szinte egyenként kell meghívogatni, és ez sok idővel jár, sok telefonálással jár. Nem beszélve arról a nyugdíjas szervezetünkbe, ugye a tagjainknak minden hónapban tartunk foglalkozást, és vannak színpadi műsorok, ott én nagyon szívesen mondok verseket, hagyd dicsekedjek vele picit, kacérkodom a versírással is. Sikerült most egy szép verset írnom.
Ami a férjednek szólt.
Igen, ami a férjemnek szólt, ami könnyeket csalt a szemébe. Nagyon büszke voltam rá, ő is végtelenül el volt tőle varázsolva, és ez mind az embernek az agyát arra készteti, hogy gondolkodni kell, össze kell szedni a gondolatokat. Tehát egy a lényeg, ebben a korban nem szabad leépülni.
A szellemi frissesség az legalább annyira fontos, igen, mint a igen. testi fittség, és azért mondjuk el ennek az egyesületnek a nevét, illetve azt, hogy mióta is vagy te pontosan köztük.
Ez a Dobókatica nyugdíjas szervezet, 2018-tól vagyok tagja, voltam egy időben alelnöke is, most egy másik vezetés van, mert az előző vezetésnek lejárt a mandátuma. Mindenkinek megvan a maga feladata, van, aki a színpadi műsorokat szervezi, van, aki a kirándulást, én a bálokat, ehhez értek. Én mindig azt tartom, hogyha 5-6 óra hosszára valaki elfelejti a búját, bánatát, ott van, táncol, mozog, már nekem megérte ezt a napot megszervezni. Amikor látom, hogy boldog, mert érdekes, amikor táncolnak, senkinek nem fáj semmije. Elfelejtik, hogy fáj a térde, fáj a csípője, másnap lehet, hogy nem tud felkelni, de akkor nagyon jól érzik magukat. Nekünk a Dobókaticában van különböző csoportjaink, és van egy olyan is, hogy egri vitézek, idős férfiak, és ők is társaságban vannak, fellépnek, próbálnak, és ezzel tartják fitten magukat. Van egy szenior csoportunk, ők is ugyanígy tanulnak szerepeket, tehát én szerintem nagyon jók ezek a közösségek, hogy összefogják az embereket.
Térünk még vissza a versekre. Mondtad, hogy nemrég volt egy föllépésed, igen. és hogy előszeretettel mutatod be a verseidet igen. a közönség előtt is. Legutóbb a férjednek írtál egy verset.
Így igaz.
Lehet-e tudni, hogy milyen tartalommal írtad ezt, és egyébként milyen tartalommal írsz verseket?
Igazából ez a férjemnek szólt, hiszen ő egy csodálatos jó ember. 48 éve vagyunk házasok, de azt azért tudni kell, hogy az, hogy ő ilyen jó, az nincs egyedül. Tehát én is jó vagyok vele, ez kölcsönös. És úgy gondolom, hogy megérdemli, hogy legyen egy szép verse. Igazából ez az életünkről szól, a mindennapjainkról, és a végén belegondolva az elmúlásról. Hiszen tudjuk, hogy a Földön nem maradhatunk végleg, egyszer el kell távozni.
Mondd el kérlek a hallgatóknak is.
Az életünk fonala. Kiváltságos helyzetben élünk, mert még itt vagyunk egymásnak. Rágondolni sem merek, hogy egyszer majd nem látlak. Nem simítod meg az arcomat, ha szólok, nem hallod hangomat. Hiába kereslek, nem jön felelet, egyedül bolyongok, nem fogod kezemet. Hiányoznak majd a vasárnapok, a terített asztal és a hétköznapok. Elmarad a jó étpuszi és a reggeli ölelés. Erre most nem is gondolok, mert elfog a remegés. de most még itt vagy, és hálám jeléül óvlak téged, és a láng nem enyhül. Hiszen oly hálás vagy minden tettemért, nem várom el, te mégis megdicsérsz. Boldog vagyok, ha kattan a zár, mert tudom, hogy jössz, és a nyugalom vár. De ha én érkezem, te az ajtóban vársz. Mosolyog a szemed, megjött a boldogság. Csacsogok neked, és velem tele a ház. Itt vagyok veled, és örülsz, hogy látsz. Asszonyillat van a házban, szoktad mondani. A férfi, ha szeretik, csak akkor lesz valaki. A nő lelkét ápolni kell, s te ezt jól tudod. Dicsérni kell őt, ettől ő ragyog. Nekem ebben van részem bőven, megkapok mindent, nem mástól, tőled. Ezért félek én, hogy elveszíthetlek, de most még itt vagy, és megsúgom, szeretlek. Hogy együtt ébredünk, az minden nap ajándék. A holnappal tervezünk, a múlt pedig szép emlék. És ha az életünk fonala elfogyna, erősek leszünk, mert egymásból kihoztuk a legjobbat. Te csak fogd a kezem, ahogy eddig tetted. Megöregszünk együtt, és nem halunk meg. Mert nincs is halál, csak kitalálták. De van fenn egy ország, ami majd minket is vár.
Köszönöm, hogy elmondtad. Közben azon gondolkodtam, hogy milyen erős ez a kapocs, ami köztetek van, és ez egyébként a kisugárzásodon is látszik, tehát ahogyan itt te bejöttél, ezzel a mosolygással első pillanatra azt láttam meg, hogy egy boldog nő. Ebben bizony nagy szerepe van a férfinak mindig, aki a nő mellett van.
Igen, ez így igaz. Tehát ahogy mondtam is, hogy a nő lelkét ápolni kell, de ha mi, nők, szeretjük, hogy a férfi imádjon bennünket, a tenyerén hordozzon, nekünk úgy is kell viselkedni. Tehát viszont is kell a szeretetet adni, és ettől nem szabad félni, hogy nem mutatom ki. Igenis, most kell kimutatni, amíg itt van, amíg él a másik, amíg mellettem van, hiszen ezek mind ilyen boldogságot termelnek, amikor látjuk, hogy szeret a másik. Én is boldog vagyok tőle, ha látom rajta, hogy mosolyogva néz rám, tetszik neki, ami rajtam van. Én ővele szoktam megbeszélni, hogy melyik ruhámat vegyem fel, szerintem melyik a jobb, és ő nagyon jól megfogalmazza, ő nekem a legjobbat akarja. Tehát nincs benne féltékenység, nincs benne irigység, türelmes, ami nekem nagyon jól esik.
Olyan szép, amikor ilyen igazi szeretet kapcsolat van valakik között, és hogy ennyire erősítik egymást, és tényleg kitartanak minden helyzetben egymás mellett. Nektek három gyermeketek született,
igen,
és
igen,
három unokátok van.
Igen.
Mesélj a családi kapcsolatról, és arról, hogy egyébként ezt az életmódot, ezt átadod-e a gyerekeidnek, és ők is hasonlóak-e, mint te?
Így igaz, három gyermekkel nagyon jó a kapcsolatunk. Én ki se bírnám, hogy nekem ne legyen jó velük. Én a párjaikat is nagyon szeretem. Azt fogadok el, akit ők hoznak. Nagyon szeretem a vejeimet is, a menyemet is. És igen, nagyon büszkék mamira, vagyis rám, az unokáim is, a gyerekeim is, a családban szinte mindenki sportol valamit. Én nem is hagynám, hogy valaki leépüljön a családba, de ezt látták, ebben nőttek fel. Mindig mindent megbeszélünk velük. Ha valami jó a birtokukba kerül, akkor rögtön elmondják nekem. Persze én is őnekik, mert én is tudok még nekik újat mondani, mutatni. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyenek a gyermekeim. Nekünk a férjemmel az a meggyőződésünk, hogy nekünk magunkra kell vigyázni, ugyanis a gyerekeinktől nem tudjuk elvárni azt, hogy ők majd ápoljanak bennünket, hiszen aktív, dolgozó emberek. Nekik is megvan a családjuk. Legalább velünk ne legyen bajuk. Ne legyen az, hogy most anyu beteg, apu beteg, mi van velük. Tehát mi együtt szeretnénk sokáig megöregedni, egymásra vigyázni. Negyedik emeleten lakunk, és nagyon sokáig szeretnénk még felmenni a negyedikre. Pillanatok alatt felszaladunk. Van olyan, amikor egy nap ötször is föl kell menni az emeletre, de bennünket ez nem zavar. És mi ezzel szeretnénk így segíteni a gyerekeinket, hogy tudják azt, hogy anyu, apu rendben van.
Ez nagyon jó felfogás, mert ezzel ellentétben azért nagyon sokan azt látom, hogy feladják. Holott van ez a látásmód is, ami a tiéd.
Igen. A legnagyobb baj az, amikor az emberek elmennek nyugdíjba, hirtelen leeresztenek. Azt mondják, hogy innentől kezdve nincs rám szükség. Ami nem igaz. Van rájuk szükség. Rengeteg olyan egyesületek, klubok, szervezetek vannak Egerbe, ahová lehet tartozni, lehet tevékenykedni, társadalmi munkát végezni, és ha valaki megtalálja ezt a lehetőséget, túrázni lehet menni, kirándulni lehet járni. Vannak nagyon aktív emberek, akik ezeket szervezik. Rengeteget dolgoznak azért, hogy menjenek.
Egyébként ti jártok a férjeddel túrázni?
Szoktunk, igen, de mi csak ketten. Csináltunk már olyat, hogy elmentünk Bélapátfalvára autóval, letettük a kocsit, és a hegyen keresztül átmentünk Szilvásváradra.
Na most, még a külsődre visszatérve, nem látszik rajtad a kor, ahogy beléptél ide a rádió stúdiójába, a szép kiegészítőkkel, a kellemes sminkkel.
Roppant érdekes, én 20-30 éves koromban úgy gondoltam mindig, hogy ó, ha én már 50-60 éves leszek, engem már az nem is érdekel, hogy nézek ki. És elmúltam 70 éves, sőt, 72-dik leszek, én büszke vagyok a koromra. Nekem nagyon fontos a frizura. Ha nem megyek sehová, nekem a frizurát akkor is rendbe kell magamon rakni. Egy nőnek meg kell tanulni a saját haját ismerni, hogy szeretem megcsinálni. Mindenkiben megvan a szépség. És ezt saját magának meg kell találni, mert ha én magamat nem fogadom el, akkor hogyan várjam el a társamtól, a gyerekeimtől, a környezetemtől, hogy engem szeressenek? Elsősorban saját magamat kell elfogadni. Ha én ki vagyok egyezve magammal, kisugárzom azt, hogy igen, én jól érzem magam a bőrömbe. Én a női társaimat arra biztatnám, hogy igenis érdemes reggel, amikor felkelünk, rendbe rakni magunkat. Ezeket a bálokat is azért szeretjük, mert ott a nők egy kicsit kibontakozhatnak.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, és azt kívánom, hogy legyél még nagyon-nagyon sokáig ilyen kisugárzású, ilyen boldog, vidám nő, és ilyen kiegyensúlyozott, amilyen most vagy.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zámné Zsóka nyugdíjassal, az életmódjáról, a sportról, valamint a Dobó Katica nyugdíjas szervezetben végzett tevékenységéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!